Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdjük meg esti alkalmunkat 303-as számú, tehát a 303. számú dicséretünk éneklésével. Énekeljük végig ezt a dicséretünket is. 303-as számú dicséretünk. Az első vers így kezdődik. Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy van egyház, köszönjük, hogy vannak gyülekezetek, és köszönjük, hogy a világ kezdetétől annak végéig ígéd és szent lelked által te gyűjtesz magadnak egy kivált képen való szeretett népet, a te egyetlen népedet. Köszönjük, hogy abban a hitben élhetünk, hogy annak az általad összegyűjtött, szeretett egyetlen népnek. Mi is tagjai vagyunk, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak áldozatáért. És az a mi reménységünk, hogy azok is maradunk. Taníts bennünket ezen a mai estén is, hadd jussunk előbbre a te megismerésedben, és hadd jussunk előbbre az önmagunk jobban való ismeretében. Ami Urunk nevében kérünk, Atyánk, hogy hallgass meg minket. Amen. A ma esti példázat a Lukács evangéliuma 19. részében van megírva. A 11. verssel kezdődik az ige szakasz, és a 27. verssel fejeződik be. És mikor azok ezeket hallották, folytatta Jézus, és mondott egy példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Mondta azért, egy nemes ember elment messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen. Előszólítván azért 10 szolgáját, adott nékik 10 gírát, és ezt mondta nekik, kereskedjetek, míg megjövök. Az ő alattvalói pedig gyűlölték őt, és követséget küldöttek utána mondván, nem akarjuk, hogy ő uralkodjon mi rajtunk. És lőn, mikor megjött az ország vétele után, parancsolta, hogy az ő szolgáit, akiknek a pénzt adta, hívják őhozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett. Eljött pedig az első ezt mondva, Uram, a te gírád 10 gírát nyert. Ő pedig mondta néki, jól vagyon, jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hű, legyen birodalmad 10 városon. És jött a másik mondván, Uram, a te gírád 5 gírát nyert. Mondta pedig ennek is, néked is legyen birodalmad 5 városon. És jött egy másik mondván, Uram, imhol a te gírád, melyet egy keszkenőbe eltéve tartottam, mert féltem tőled, mivel hogy kemény ember vagy, elveszed, amit nem tetettél el, és aratod, amit nem te vetettél. Mondta pedig annak, a te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, ki elveszem, amit nem én tettem el, és aratom, amit nem én vetettem. Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és én megjövén kamatostul kaptam volna azt vissza? És az ott állóknak ezt mondta, vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, akinek 10 gírája van. És mondának néki, Uram, 10 gírája van. És ő ezt mondta, mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik, akinek pedig nincs, még ami a van is, elvétetik tőle, sőt, ennek felette, amaz én ellenségeimet is, kik nem akarták, hogy én ő rajtuk uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem. Kedves testvérek, ennek a példázatnak, a gíráknak, ugye a gírák pénzt jelentettek, és az a 10 gíra, amiről itt szó van, körülbelül 3 havi keresetnek az összegét jelenti. Nos, a gírák példázatának központi üzenete tulajdonképpen csak ennyi, hogy kereskedjetek. És hogyha az ember meghallja ezt a Jézus szájából elhangzó szót, akkor talán az az első érzése, hogy itt valami közgazdasági fogalommal kell ma este majd barátkoznunk, vagy valami pénzügyi fogalommal kell barátkoznunk. Van nekünk éppen elég bajunk most a pénzügyekkel, meg a gazdasági ügyekkel. Hát reméljük, hogy ma este ez az íge, bár ilyen felszólítás van benne, hogy kereskedjetek, mégse erről fog szólni. Megnyugtatok mindenkit? Nem. Ez egy példázat, akkor is, ha a központi üzenete ez. Kereskedjetek, amíg megjövök. Ez a példázat és ennek a példázatnak az üzenete kapcsolódik a tegnap elhangzott példázathoz. Tegnap ugye arról volt szó, hogy a választottak összegyűjtése folyik, kiküldi a gazda a szolgákat, és elkezdik a választottakat összegyűjteni. A szolgák végzik ezt a munkát, őket küldi a gazda. Most is a szolgáknak mondja, az övéinek mondja, akiket maga elé állít, akiket ő megajándékoz, akiket ő feladattal bíz meg, akik az övéi. Kereskedjetek, menjetek és kereskedjetek. Most, kedves testvérek, tegnap is rögtön az ige magyarázat kezdetén említettem nektek, hogy nagyon fontos időszak az advent a keresztény ember életébe. Mert advent nem más, mint kitekintés a jövőbe. Ez az advent. Kitekintés a jövőbe. Ugye szoktunk kitekinteni a jövőbe. Hát persze, hogy szoktunk. Mindnyájan szoktunk kitekinteni a jövőbe. A kérdés az, hogy az információt honnan szerezzük be. Amikor valaki úgy kitekint a jövőbe, akkor az információt honnan szerzi be? Óriási ugyanis a kínálat, hogy aki ki akar tekinteni a jövőbe, az az információt honnan szerzi be? Honnan gyűjti be? Van egy ilyen tudomány, amelyiknek az a neve, hogy futurológia. Ez a jövő kutatásával foglalkozik olyan formában, hogy a jelen eredményeit az időben és a térben megnyújtja. És amikor megnyújtja a dolgokat, megnézi, hogy ha a folyamatok így zajlanak, akkor mi fog bekövetkezni? A pénzvilágban, a gazdaságban, a világ helyzetében, életében. Mi lesz az emberrel, ha a dolgok így mennek tovább? Érdekes tudomány. Van, aki a jövőbe ennek a tudománynak az eredményei révén tekint ki. Éppen ma beszélgettem telefonon egy régi nyáregyházi idős atyám fiával, nagyon jó barátságban voltunk még abból az időből, amikor boldog falusi pap voltam, mert a falusi lelkészségemre csak így tudok visszaemlékezni, arra 7 évre, hogy boldog falusi pap voltam, nagyon hiányozna az életemből. És kérdezem, hogy drága Pistám, hát mivel töltöd az idődet, 75 éves elmúlt már, és akkor mondja, hogy izgatja őt a jövő. Mi minden történik ebbe a világba? Hogyan lesz? És aztán kezdett nekem dolgokat mondani, és azt mondta, te gyere le már egyszer és beszélgessünk ezekről a dolgokról. Megígértem neki. Mert nagyon jó barátok voltunk ott lent, bár ő nem református volt, hanem evangélikus, de igazán jó barátok voltunk. Beszélgessünk egy kicsit arról, ami előttünk van. Amikor kitekintesz a jövőbe, testvér, honnan szerzed az információidat? Honnan szerzed? Mikor Rómába jártunk, akkor a Fórum Románumon, ahol tulajdonképpen ennek a nagy világbirodalomnak a fővárosában is a központi helyen sétál az ember, akkor ott talál egy jósdát is. Nem tudott meglenni a nagy világbirodalom se, a főváros szívébe se, hogy nem működtesse jósdát. Mert akkor is ki akartak tekinteni az emberek a jövőbe. Hát legalább egy jós mondja meg, mi várható. És vajon változtunk-e azóta, akik ki akarunk tekinteni a jövőbe, hogy mi várható? Én azt gondolom, nem változtunk. Most a televízió sok csatornán át behozza hozzánk a józsdákat. Nem kell Delfóba menni, se Rómába a romok közt sétálni. Behozzák hozzánk. És nagyon sokan ott ülnek és hallgatják. Nyilván azért lehet újabb és újabb csatornát egyre hosszabb időn keresztül működtetni, mert működtetik az emberek. Mert hívják őket. Szeretnének kitekinteni a jövőbe. Te honnan szerzed az információidat? Ha úgy ki akarsz tekinteni a jövőbe? A legtöbben a horoszkópjukat kutatják. Ha velem beszélgetnek, akkor szemérmesen azt mondják, hogy de nem hiszem. De megszoktam, tudom, pontosan, de nem hiszem. Lelkész úr, én ebből egy szót se hiszek el. Dehogyis nem hiszi. Ha egy kicsit is van benned ilyen, hogy mi lesz velem, és úgy ki akarsz tekinteni a jövőbe, honnan szerzed az információt? Kedves testvérek, a keresztény emberek egyetlen hiteles információja, amikor a jövőbe tekint, Jézus Krisztus. És rögtön hozzáteszem, hogy és a Biblia. De Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy ő a testélet ige. Egyetlen egy hiteles információja van a keresztény embernek, ha a jövőbe, a sajátjába is bele akar tekinteni. Ez Jézus Krisztus. És tanuljuk meg, hogy Isten minden egyéb információ keresést előlünk lezárt. Nem véletlenül teszi. Ne játszunk vele. Sokan meggondolatlanul játszanak ezzel. Ha a jövőbe szeretnél tekinteni, mint keresztény ember, és hiteles információt szeretnél tudni, akkor Jézus Krisztushoz menj. Szokj le, hagyj abba minden mást. Drámai vége lesz, ha nem teszed. Jézus a visszatérésére váró, jövőbe tekintő embereknek mondja, hogy ha azt mondják nektek, hogy itt van a Krisztus, ne higgyétek. Ha azt mondják, hogy ott jelenik meg, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok fognak támadni, és hamis próféták fognak jönni, és sokakat el fognak hitetni, még ha lehet a választottakból is. Döbbenetes ige. De ti ne higgyétek, mert arról a napról és óráról senki nem tud, csak a mennyei atya egyedül. Miért is mondta el Jézus ezt a példázatot? A 11. versből kiderül, ugye soha nem véletlenül mond Jézus valamit, például egy példázatot nem mond el véletlenül, valami oka van. Itt is kiderül a 11. versből, hogy és azok azt gondolták, hogy Isten országa azonnal megjelenik. Isten országa azonnal meg fog jelenni. A számolók miatt mondja el Jézus ezt a példázatot. Akik a jövőt úgy kutatták, hogy kalkuláltak dolgokkal. A keresztények között mindig voltak ilyenek, és mind a mai napig vannak. Keveset hallunk róluk, de ott vannak a millénisták, akik számolják, hogy a Krisztus 1000 éves birodalma, amiről a Szentírás, a Jelenések könyve is beszél, mikor kezdődött el. Mert ahhoz képest, hogy jön majd el Jézus? Vagy ott vannak az adventisták, akik Jézus Krisztus közeli visszaérkezését várták és várják, mind a mai napig. Egy William Miller nevű farmer volt az, aki Amerikába 1943-ra tette a Jézus Krisztus visszajövetelét. Aztán mondta, hogy korrigálnia kell, egy évvel később lesz. Ó, mennyi idő eltelt azóta. Vagy itt vannak a Jehova tanúi, akik meg-megállítanak bennünket, és ugye a szokásos kezdés, hogy olyan szomorúnak látszik az testvér. Olyan szomorúnak látszik. Nem rossz, nem rossz egyébként, mert ugye legtöbben küszködve megyünk, ezer gonddal, és akkor szembe jön velünk ő, és azt a testvér olyan szomorú. Jé, valaki észrevette? Egy Charles Russell nevű, honnan jöhetnek a jó dolgok, Amerikából. Egy Charles Russell nevű kereskedő alapította a Jehova tanúi szektát vagy mozgalmat. Ez az a Charles Russell azt mondta, hogy kiszámolható a Bibliából Jézus visszajövetele, és az ő első számítása szerint 1914, amikor Jézus visszajön, mondta. És a szektájának a tagjai eladták a vagyonukat, a házaikat, fehér lepedőket vettek, és kivonultak arra a hegyre, ahova Russell kihívta őket, hogy jön vissza Jézus. Mi tudjuk, hogy 1914-ben valami szörnyűség kezdődött itt Európába. Nem Jézus visszajövetele. Azt gondolnánk, hogy ezek a számoló közösségek, akiknek a számolásaiba mindig hiba csúszik, mert arról a napról és óráról, hogy mikor, mondja Jézus, senki nem tud, hiába számolgatsz. Mégis hogy terjednek? Azt gondolná az ember, hogy egy olyan szekta, amelyik újabb és újabb Jézus visszatérésének biztos időpontjait adja, a legutolsó 1975 volt a Jehova tanúi mozgalomban, mégis növekszenek, mégis szaporodnak. Mert az emberek kíváncsiak, mi lesz, hogyan lesz, mikor lesz, de jó lenne belelátni a jövőbe. Nos, Jézus akkor mondja ezt a példázatot, amikor a körülötte állókban ugyanez a vágy volt, és azt gondolták, hogy íme az Isten országa most azonnal itt, itt van Jézus, és itt van Jeruzsálem, és itt most gyorsan minden be fog következni. És akkor Jézus elmondja ezt a példázatot. Az első üzenetet így foglalom össze, hogy Jézus ezt a példázatot az ő követőinek mondja, vagyis nekünk. A példázatban két csoport szerepel, ezt már tegnap is említettem, holnap a következő példázatnál ugyanúgy említem, és mindig említenem kell. A két csoport a szolgák ebben a példázatban, és az alattvalók. A szolgáknak mondja el Jézus ezt a példázatot. A szolgák azok, akik hisznek benne, akik követik Jézust, akik úrnak vallják Jézust, akiket Jézus rendelhet, akiknek parancsolhat, akiket irányíthat, és akik engednek neki. Ezek a szolgák. A másik csoportot így nevezi az Úr Jézus, hogy az alattvalók. Ők pedig szó szerint ezt mondják, mi nem akarjuk, hogy uralkodjon rajtunk. Tulajdonképpen az emberiséget két ilyen csoportba is be lehet sorolni. Vannak, akik engednek annak, amit Jézus mond. Ők az ő szolgái, és van a másik. Ők vannak nagyon sokan, akik én nem akarom, hogy uralkodjon rajtam. Senki nem fogja nekem megmondani, hogy mit csináljak. Nekem senki nem parancsol. Milyen gőgösen szoktuk ezeket kimondani. Igazán egy kicsit gondolkozna az ember, ennyi butaságot nem mondana ki. Nekem senki nem parancsol. Hát csak a vágyaim, csak a szemem, csak a pénztárcám, csak a gyermekem sírása. Soroljam. Nekem senki nem parancsol, dehogy nem. Itt mégis azt mondják az alattvalók, hogy mi nem akarjuk, hogy uralkodjon rajtunk. Kedves testvérek, a Biblia soha nem keveri össze az embereket. A Biblia különbséget tesz az emberek között. Soha nem mondja a Szentírás, hogy mindenki hívő ember. Soha nem mondja, hogy mindenki Isten gyermeke. Néha megkísérti a keresztényeket az, hogy egy ilyen szent keresztényes mázzal leöntjük az egész emberiséget. Mindenki az Úré, mindenki az Isten gyermeke. Isten mindenkit szeret ezen a világon. Templomba nem járok, hinni nem hiszek, egy csomó dolog, de hát az Isten az mindenkit szeret, mindenki az Úré. Jézus azonban különbséget tesz következetesen. Szolgák és alattvalók között. És Jézus fő csoportja, amelyik felé rendszeresen fordul, az a szolgák, akik engednek neki, akik hisznek benne, velük közli, hogy egy nemes ember messze ment, messzi tartományba, hogy országot vegyen, és majd visszatérjen. Jézusról szól ez, aki előbb elment, ugye áldozó csütörtökön a mennybe ment, hogy majd visszatérjen. Maga Jézus is mondja, hogy most nem láttok többé engem, mert elmegyek, de visszajövök. De visszajövök. Azt azonban Jézus soha nem közölte, hogy mikor. Azt a szolgáinak sem mondja meg, hogy mikor. Mert nem ez a fontos. A fontos az, amit Jézus elmond, hogy amíg visszajön, addig mit vár el a szolgáitól. És most már rólunk szól igazán a példázat és az Isten tisztelet. Miközben az ördög arrafelé mozgatja az emberek figyelmét, hogy mikor jön vissza Jézus, hogy lesz ez, addig Jézus azt mondja, hogy arra figyeljetek, hogy mit várok el tőletek. Az alattvalóktól nem, akik nem akarják, hogy uralkodjam rajtuk, de a szolgáitól mit vár el? Nos, kedves testvérek, aki Jézus szolgája lesz, azt feladattal bízza meg az Úr Jézus. Először elmondom azt az ijesztően nagy feladatot, aztán egy kicsit enyhítek rajta. Mi az a feladat, amivel Isten minden szolgáját, aki az ő szolgája, feladattal bíz meg? Elvileg, most az lenne a jó dolog, ha kiosztanék egy papírt, ceruzát, és aki úgy gondolja, hogy ő az Isten szolgája, írd le. Milyen feladattal bízott meg? Mert van egy közös feladata minden Isten szolgájának ezen a világon. Egy nagy közös feladatunk van. Mégpedig nem más, mint hogy Isten világ megváltó tervébe, annak megvalósításába dolgozzunk. Isten világ megváltó tervébe vagyunk beszámítva. Csúnya a világ arca? Talán a szolgákkal baj lehet. Akiket Isten, mikor szolgái lettek, az övéi lettek, hisznek benne, belevont ebbe a hatalmas világmegváltó munkába. Mondjam szebben, könnyebben, az élet szépítésébe, emberi életek megmentésébe, emberi életek boldogságosra fordulásába. Isten a szolgáit akarja használni. És nincs Istennek olyan szolgája, akit ne használna. Tegnap az egybegyűjtést a szolgák végezték, mondtam, itt Isten országának a növekedésében, Isten országa terjedésében van feladata minden szolgának. E feladat ellátásához a szolgáit, a hívőket értelmes, érdekes, értékes földi élettel ajándékozza meg. Értelmes földi élet. Úgy elgondolkoztam rajta. Milyen az értelmes földi élet? Mi ad értelmet a földi létünknek? Hát nyilván nem a bableves meg a csirkepörkölt. Emelkedjünk feljebb. Hát a gyerek. A gyerekem. Biztos? Sokan úgy gondolják, hogy értelmes, értékes, maradandó, valahogy kellene, hogy maradjon utánam valami. Ezért az emberek igyekszenek valami maradandóra. És amikor telnek, múlnak az életük évei, rájönnek, hogy nincs igazán semmi. Ja, van egy gyerek vagy kettő. Igaz, már régen nem az enyém, hanem az élet rendje szerint valakié. Igaz, ez már nincs, de ott van a kis házacskám, vagy a kis lakásom. Azért az nem volt akármi, azt két kezi munkámmal, áldozatok árán hoztam össze. Az egy maradandó. Talán le se csukod a szemed, és ott ülnek az örökösök a bíróságon. Hogy a maradandó néhány hónap múlva szemed lehunyása után ideiglenesnél is ideiglenesebb legyen. Mi marad utánunk? A nagy emberek törik magukat, hogy valami maradjon utánok. Szobrokat állítanak magukról, aztán jön egy olyan idő, hogy a szobrokat ledöntik. Festményeket készítetnek magukról, jön egy tűzvész, és eltűnnek a festmények. Kedves testvérek, egyetlen egy maradandó dolog van ezen a világon. Az, ami örökké megmarad. Mi az? Az egyetlen értelmes, maradandó dolog, ami utánunk megmaradhat. Egy új élet. Valakinek az Isten országába való besegítése. Valakinek az üdvösségbe, az örök életbe való besegítése. Minden más elmúlik, elpusztul, a legnagyobb kincseinkből is semmi lesz. Semmivé lesz egyszer minden. Egyetlen egy dolog nem. Ha valakinek az új életében, az örök életében, mint Isten szolgája, Isten világ megváltó és megőrző tervébe, valamit én tehettem, mint az Úr szolgája. Minden eredményünk, kincsünk, büszkeségünk porrá és hiába valóvá lesz. A szolgái viszont örömmel tapasztalják az ellenkezőjét. Az, hogyha engedtek a királynak, akinek a szolgái lettek, már szolgád lettem, Jézusom, akkor annak nyomán újjászületik, megtér, megmenekül, az üdvösségig jut egy élet. Ez a maradandó. Ez az értékes. Ebbe vonja be Isten az ő szolgáit. Erről szól ez a példázat. De számolgassátok az időt. Arra figyeljetek, hogy mi a feladatotok? A ti munkátok nem lesz hiába való az Úrban. A szolgáit először is megajándékozza gírákkal, és azt mondja nekik, hogy kereskedjetek. Miért? Azért, hogy a gazda birodalma növekedjen. Hogy Isten országa növekedjen. Hogy Isten országa itt a földön növekedjen, mert Isten országa nem ott növekszik, hanem itt. Itt növekszik Isten országa. Arra kapjuk a gírákat, mindjárt mondom, hogy mi az, arra kapják a szolgák a gírákat, hogy növeljék Isten országát, mert az itt nő a földön. Nagyon szeretne nőni a családodba. Nagyon szeretne nőni. És csak azok által tud nőni, akik szolgái lesznek Jézusnak, akik így megajándékozottak lesznek, akiket Isten bevon így a világ megváltó, üdvözítő akaratába, munkatársként. Hogy akiket szeretsz, hogy akik körülötted élnek, azok közül egy se vesszen el. Egyszer olyan jó lenne megérteni a felelősségünket azokért, akiket szeretünk. Több a felelősségünk, mint hogy kimossuk az alsónadrágot és az oknit, mint hogy meghozzuk a piacról az ennivalót és megfőzzük. Értsétek meg! Ezek fontosak a mindennapi élethez, de van egy sokkal nagyobb, egy sokkal értékesebb, egy sokkal fontosabb, egy értelmes, egy örökkévaló. És majd elmondom még egyszer, de most nem tudom megállni, hogy ne hozzam előre, és ne mondjam. Amikor Isten elé állunk, akkor Isten azt fogja kérdezni, hogy ki van mögötted? Ki jött veled? Adtam neked gírákat, hogy menj és kereskedj. Isten terve az, hogy a Krisztus test növekedjen számszerűen az üdvözülőkkel, lelkiekben növekedjen a szeretetben. Isten országa közöttünk a gyülekezet. Valami csodálatos dolog, hogy ide tartozol. Valami lelket, életet emelő és boldogító. A keresztényeknek kellene a világ legboldogabb embereinek lenni. Nem szabadna lógatni az orrunkat, leereszteni a karunkat, kicsinyhitűen élni az életünket, hanem egyszer megérteni, hogy én, aki az Úr gyermeke lettem, Isten hatalmas világmegváltó tervébe, megajándékozottan, gíráival megajándékozottan szolgálhatom őt. Ebben a növekedésben, hogy Isten országa közöttünk növekedjen, minden hívő feladatot kap, és ehhez kapjuk a gírákat. A gíra eszköz, és ez nem más, mint az evangélium, és itt kapunk időt, hogy a feladatot elvégezzük. Nagy bajban vagyunk testvérek ezzel is, hogy a gírák, amikkel Isten országa növekedését szolgálhatjuk, az evangélium, nem ismerjük. Én nem is találkoztam még Bibliát kevésbé ismerő keresztény közösséggel, mint a reformátusok. Nem csak Bibliát nem hordunk magunkkal, énekeskönyvet se, egyébként is van itt már elég. Nem hordjuk. És most azt mondanám, hogy na, kedves testvérek, mégiscsak van itt 100 Biblia, nyissuk ki az efézusi levélnél. Tessék! Meggyőződésem, hogy a legtöbben iszonyatos bajba lennének. Efézusi levél. Tehát hogy is van ez? Mózes. De hát 66 könyv van benne. Hol van az efézusi levél? Bemész egy baptista istentiszteletre, a lelkész azt mondja, hogy kedves testvérek, a Filippi 2-ből olvassuk az igét. Ezt hallod, zim, kinyílnak a bibliák. És érdekes, megtalálják. Mi ahhoz, hogy Isten országa növekedjen, hogy Isten csodálatos munkában részesek legyünk, ahhoz Isten adja az evangéliumot, az igét. Mi meg nem is ismerjük. Jön a Jehova tanúja, megállít, szomorú vagy testvér. De tudod-e, hogy mi van megírva a Zsoltárok könyve 28. részének 5. fejezetébe, és te lenyűgözve állsz. Itt egy bibliaismerő zsenivel van dolgod. Szégyelled magad. Érdekes, én presbiter vagyok, de a Zsoltárok fogalmam sincs. És ad időt, hogy ezt a szolgálatot elvégezzük. De az idők elmúlnak, a napok gonoszak, ahogy mondja a Biblia, és gyorsan elszállnak, mintha repülnének. Ki lesz mögötted? Kire mutatsz az Úr előtt? Mert a példázat végén jön ám az elszámoltatás. Gyertek csak ide! Kedves testvérek, Isten országa közöttünk a gyülekezet. Itt képezi Isten a szolgáit. Értitek? Nem tartozni a gyülekezethez, nem járni a gyülekezetbe. Ez azt jelenti, hogy nem akarom, hogy ő uralkodjék felettem. Ne szóljon bele az életembe. Vagy ha beleszól, nem teszem meg. Isten a gyülekezetbe tanít, itt nevel. Itt tanít meg a gírák forgatására. Itt nyesegeti le a beteges kinövéseimet. Itt tanít meg az alázatra. Itt készít föl mindenre, hogy én Isten országa növekedésében eszköze legyek. Gyülekezet nélkül nincs normális keresztény élet, csak abnormális van. Csak torzó keresztény élet van. És ez a mi magyar hazánk is azért néz ki úgy, ahogy kinéz, mert vannak itt ugyan keresztények, de a legtöbbje lelki értelemben biceg, meg félszemű, torzó. Nem teszi ki magát annak, hogy Isten ott, ahol Isten országa munkásait neveli, hogy ő ott üljön. Vegye szívességnek az Isten, hogy eljövök. Én hozok áldozatot, nagyon jól megvan Isten nélkülünk. Tisztelettel jelentem. Kivétel nélkül, minnyájunk nélkül. Mi nem tudunk meglenni nélküle. Pont fordítva igaz. A gyülekezet testvérek Krisztus családja. Amikor Jézus azt mondja, hogy maradjatok én bennem, akkor az azt jelenti, hogy maradjatok a gyülekezetben. És most nagyon szeretném azoknak aláhúzni, akiknek óckódik már a lelki bocskora, és már elfelé tartanak ebből a gyülekezetből. Még itt vannak, de már készülnek nem itt lenni. És eljön egyszer az elszámoltatás ideje is, amikor a király maga elé állítja a szolgákat. Mivel számoltat el bennünket Isten? Kedves testvéreim, azzal számoltat el, hogy mire használtam azt, amit őtőle kaptam. Mert ugyanis mindent tőle kaptam. Mit van ember, mondja az írás, amit ne onnan felülről kaptál volna. Az életünket Istentől kaptuk. Az evangéliumot, amivel Isten országa növekedését szolgálnunk kell, Istentől kaptuk. Az időt, amíg tart, Istentől kapjuk. Isten nem tesz mást, mint hogy a példázatban is ő adja a saját gíráit, kérdezi, hogy mit csináltál az enyémmel. Mi meg úgy gondoljuk, hogy ez az élet az enyém. Hát nem. Testestől, lelkestől nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak a tulajdona vagyok. Az életem sem az enyém, hanem az Úré. És a képességeim, az ő gírái, minden tőle van. És az életem ideje, amíg tart a ma, számomra is tőle van. Ezért jogosan teszi a király, hogy egyszer azt mondja, hogy gyere, vessünk számot. Hadd lássam, mit tettél, hogyan kereskedtél, hogyan forgattad, amit tőlem kaptál. Testvérek, mindent, amink van, másokért is kapjuk. Olyan világban élünk, ahol az embert arra tanítják, hogy én, nekem, engem, minden az enyém, minden rám nézve van, én az ember, a kisisten, a nagyisten, minden engem szolgál, én. Hát itt vagy te is sajnos, de holnap úgyis elválunk, mert nem bírlak már. Itt az a szerencsétlen kölyök, ez is mehetne már a háztól a búbánatba. Mert én, az én erőm, az én időm, az én tehetségem. Mi történik azzal, akit Isten, mert nem forgatja a gírát, elítél? Az ugyanezt mondta. Magára áldozott, magára költött, magáért imádkozott csak. Én. Istenért semmit nem tett. Fejezzük be azzal, testvérek, hogy van-e növekedés Pesterzsébeten, mert Isten országa itt növekszik. Te mit teszel ezért? Ez nem papi munka, ez egyetemes papsági munka. És akkor most hadd tegyem fel újra a kérdést. Jön-e mögötted valaki, ahogy mész Isten országa felé, és lehet, hogy már hamar odaérsz? Mi lett a gíráddal? Hol van a társad? Kirúgtad, mert megérdemelte? Hol van a gyereked, aki elmenekült tőled? Hol vannak a szeretteid? Te, aki a gyülekezetbe, a templomba, az egyházba annyi időt töltöttél, jön-e mögötted legalább egy, hogy értelmes volt az életed? Mert a bableves az árnyékszékbe jut. Egy. Terem-e az evangélium, amit képviselünk, amit mondunk, terem-e? Mire futja az idődből? Hasznosan töltöd-e Isten idejét az életedben? Vigyázzatok, mert a példázatból kiderül, hogy vannak haszontalan szolgák is. És tudjuk, hogy az vég, az ítélet számukra rettenetes lesz. Ugyanaz lesz, mint a hitetleneké, akik azt mondják, nem akarom, hogy uralkodjon felettem. Rettenetes. Azzal hadd fejezzem be ma este, hogy nagyra méltatott emberek vagyunk, mert az Úr szolgái lehetünk. Emeld föl a fejed. Egyenesítsd ki a derekad. Töltse el a szívedet, az életedet annak az öröme, hogy fehér ruhás, koronázott szentje vagyok az Úrnak ebben a világban. A szolgád vagyok, Uram. Úgy szeretnélek szolgálni is, igazán, Uram. Könyörülj meg rajtam. Könyörülj meg rajtam. Köszönöm, Uram, hogy mindent adtál nekem, és tőlem azt várod, hogy boldogan szolgáljak neked. Fel hát, testvér, az aratnivaló sok, a munkás még kevés. Imádkozzunk. Ne haragudj, Urunk, hogy Te, aki az egész világ előtt vállaltál bennünket a Golgota keresztjén, hogy a mi bűneinkért Téged megköbdössenek, halálra kínozzanak és kivégezzenek, és ezt megengedte az Atya is, hogy ne minket kelljen megbüntetnie, mi pedig semmit nem vállalunk érted, semmit. Pedig mindenünk tőled van, és jogosan kéred számon rajtunk mindazt, amit nekünk adtál. Segíts nekünk igazán szolgáddá lenni, így eszközzé lenni, gyógyítani, életeket menteni. S ha más nem telik tőlünk, Urunk, segíts abba, hogy kimondjuk a világ legcsodálatosabb nevét, hogy Jézus. Hogy van szabadító és van üdvözítő. Ne haragudj, Urunk, hogy még a nevedet is szégyeljük kimondani. Könyörülj meg rajtunk. És cselekedj hatalmasan, Urunk, hogyha egyszer ott kell állnunk előtted, akkor a hátunk mögött ne legyen minden üres. Se a társunk, se a gyerekünk, se egy ismerősünk, se egy barátunk, senkink, akiket egyébként kaptunk és szerettünk, milyen rettenetes lesz ráébredni, hogy értelmetlenül éltünk. Pedig te kínáltad az értelmes, a maradandó, az üdvös életet. Lendítsd az életünket meg, Urunk, és használja te világ megváltó, üdvözítő nagy tervedben. Használj bennünket, de készíts is fel rá. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, akkor holnap folytatjuk a sorozatot. Szép szolgálat lenne, hogyha valakit megszólítanánk, hiszen erről beszéltünk, Isten országa növekedni akar, Isten országát a gyülekezet jelenti itt a földön. Hát dolgozzunk Isten országáért. Gondold végig, hogy ki az, akit fontos lenne megszólítanod, és megpróbálni, legalább megpróbálni hívni. Holnap este is ugyanebben az időben találkozunk, és ezt a sorozatot folytatjuk. Holnap egy újabb parúzia példázat lesz előttünk, Jézus Krisztusnak egy újabb példázata. Tegnap este már nyilvánosan elnézést kértem azért a keveredésért, ami itt a karácsonyi borítékok körül történt. Ma is, ahogy vége van az alkalomnak, gyorsan felolvasom még azt a néhány nevet, nagyon kevés maradt, hála Istennek, és aki itt van, az vegye át, aki pedig olyannak a nevét hallja, vagy az utcáját, ahol ő ismerős és szívesen segítene, az segítsen nekünk, hogy ezek a karácsonyi borítékok célba jussanak. Záró énekünk az 503. számú dicséretünk, az 503. számú dicséretünk három versét énekeljük el, az első hármat, már nyugosznak a völgyek, az erdők, s minden földek.